sebesség volt a Sándorbécsi autópark.
Szép napot kívánok, Márk Gábor vagyok, és érdeklődni szeretnék egy hirdetett autójukról, BMW X2-es X-Drive 2000 diesel. 8.980.000 forintos
Megvan
összeggel.
Még az autó.
Megvan még az autó. Kérdezhetek, nyílt végű leasing. Mit jelent ez pontosan? Magánszemély is igényelheti, vagy csak cég?
Csak cég. Minden, ami
Csak.
nyílt végű, csak cég vagy vállalkozás.
Egyéni vállalkozó is?
Én úgy tudom, hogy egyéni vállalkozónak nem engedik meg a nyílt végűt, viszont ahhoz áfatartalmúnak kell lenni az autónak, és ez az autó magánszemélytől származik, nekem úgy rémlik, magyarul nem áfásan érkezett hozzánk.
Aha. Jó, hát akkor marad a magánszemélyes vásárlás.
Ezt megnézem rögtön, mert van közel 9 ember a autónk.
Hű, de jó maguknak.
Azt mondja, hogy X2. Kft. Volt az előző tulaj, úgyhogy akkor a hirdetésben lévő áfás háttérnek elvileg stimmelni kell. Azért fogalmazok így, mert nem én vásároltam az autót, és csak puskázni tudok ebből az összeírt állapotlapból. És itt konkrétan nem írták fel, hogy áfatartalmú, csak az látszik, hogy előző tulajdonos viszont Kft. Az eseteknek egy nagyon-nagyon pici százalékában valóban tud áfás lenni. És hogyha hozzánk könyvértéken áfáson érkezett az autó, akkor mi áfáson értékesítjük a későbbiekben, és akkor egy nyílt végűvel lehet számolni. Viszont ha megengedi, én fölírnám ezen elérhetőségét.
Jó.
Már egy telefonszámot?
30-as.
Igen.
490. 1668.
1668. Szabad még egyszer a nevét?
Már Gábor, ma Ár Gábor.
Ma Ár és Gábor. És én rákérdezek el az áfás dologra. Jó, az X2-esen áfásan jött el, és akkor itt a nyílt végű leasingként. Jó, illetve egyéni vállalkozásként, vagy KFC-ként gondolkodni.
Hát, mivel nincs KFT, így marad az egyéni vállalkozás, csak nem tudom, hogy mivel nem vagyok áfakörös, így lehetséges?
Hát, ha ön nem áfakörös, akkor szerintem az esélye nem valószínű.
Jó, akkor marad a vásárlás.
Hát ugye elég sok úgymond elvárást támasztanak ilyen esetben, viszont csak azt tud ilyet intézni, aki áfakörös.
Egyértelmű, a cég, aki fogja visszaigényli az áfát, aztán...
Így van. Ő mivel nem áfa körös, ezáltal sajnos nem
csak biztos. Hogyha lehetőség van erre a nyílt végűre, nem tudom, hogy ezt magánszemélyeknek miért nem teszik nyíltá.
Hát, igen. Hát
ez de ezt nem öntől kérdezem, csak így költőjen.
Költői kérdés, abszolút egyetértek, hogyha szabad a Pistinek, akkor nekem miért nem? Hogyha a lehetőség nagyon hasonló lehetne. Ugye a nyílt végűvel azért az áfa tartalomban azért óriási előnyhöz jut bárki.
Hát persze.
Ez egy szerencsés dolog. De a kollégák igyekeznek nagyon pontosan írni a hirdetési szövegeket, úgyhogy ebben az esetben azt mondom, hogy szinte borítékolható ez a háttér. Viszont
jó, végül is, mivel nem vagyok áfakörös, mint egyéni vállalkozó, alanyimentes vagyok, így akkor a nyílt végé ugrat, ami nem is nagyon, hát jó, persze jó lett volna a nyílt végé, hiszen kevesebb havi törlesztéssel, mit tudom, 4-5 év múlva a maradvány értéket simán össze tudom rakni, de...
Kivásárolható. Szerintem ebben egy hagyományos zárt végű működik. Viszont amit tudni kell így nagyságrendekben a leasingekről, hogy az autókora, illetve a vállalkozásnak a pénzügyi háttere befolyásolja.
Nem, magánszemélyként kívánom megvásárolni, nem mint egyéni vállalkozó.
Akkor
nem.
Viszont egy 20%-os önerő szokott lenni az alsó szint, A futamidő az lehet 7 év akár. A konstrukció nagyon szerteágazó, van kaszkós, kaszkó nélküli, beépített kaszkós, több lehetőség.
Én igazából majdnem a felét ki szeretném fizetni, és a maradvány értéket fogom majd kifizetni valamilyen úton, módon. Jó, még kérdeznék, hogyha csak simán tájékoztató jelleggel olvasom, hogy autóbeszámítás létezik?
Természetesen, igen.
Mert hogyha mondok paramétereket, egy hozzávetőlegesen Schatzper KB-t tudom, hogy állapotfelmérés kell, meg minden.
De egy nagyságrendet azért igyekszem.
De egy Schatzper KB, hogy mennyi...
Mondani egy paramétert, milyen típus?
2013-as Mercedes B180, 1.6-os benzin.
Mercedes és B osztály.
1.6-os turbo benzin.
És 2013. 13. 13. Kilométer nagyságrendben.
260 ezer. Tudom, hogy ez csökkenti az árat, de azért kérdezem, hogy csak...
Az átlagvásárló alapvetően sajnos nem állapotot vesz, hanem kilométert.
Sajnos, igen. Sajnos. És hiába bizonyítom neki, hogy mit tudom én folyamatosan szervizelve, karbantartva az autó.
Ezekkel a magas futású autókkal általában picit zátonyra futunk mi is, illetve egy dologgal lehet megmozgatni az állóvizet, az valami zseniális ár.
Ezért pont kérdeztem, hogy egy hozzávetett, tehát én tisztában vagyok azzal, hogy ha beutom a használt autópont, fura, hogy mit ad ki, ehhez képest tudom, hogy a kereskedés sokkal olcsóbban veszi be, és ezt szeretném tudni, hogy mire számíthatok.
Hát én azt gondolom, hogyha most a nagyságrendeket kell így nézni, akkor szerintem kereskedésként egy ilyen közel 2 milliós beszámítási értéket sejtünk, és egy ilyen 2-3-2-5 közötti piaci értéket látok most a kínálatok alapján. Nekem egy-két információ még puskát jelent itt a többi hirdetőnél, mert most szándékosan engedtem a magasabb futású autóknak is a begyűjtését itt a szűrővel. Viszont amikben 230-40-50 ezer kilométer van, azoknak a hirdetési kódja több hónapra nyúl vissza. Magyarul elég régóta kínlódnak az eladók ezekkel a példányokkal. Most csak benzinet néztem, csak 200 fölötti futásúakra próbáltam koncentrálni. Ugyan a hirdetések viszonylag nagy szórással dolgoznak, de a hirdetési kódok tényleg árulkodóak számunkra, és ilyen több hónappal ezelőtti nekifutásokról van szó itt a hirdetési kódok alapján. Most ilyen 20-93-nál tartunk, és olyan hirdetési kódok vannak, hogy 20-70, 20-64, 19-80, az ugye még tavalyi. Tehát azért az a baj, hogy ezek a magasabb futások. Az a legnagyobb gond, hogy itthon nem mindenki racionális. Na most, aki vesz egy autót, és ingázik, pályán jár, és viszonylag sokat fut, viszont tud rá vigyázni, és rendesen szervizeli, az csak egy óraállás. Tehát az nem azt jelenti, hogy ez egy elfutott autó, ez egy rossz autó, és azt nem lehetne.
Én maximálisan egyetértek önnel, hiszen ismerem az autónak a tulajdonságát, én folyamatosan megteszem az alacsere, szűrőcsere, fékbetét, féktárcsa, amit az autó igényel. Tehát ahhoz, hogy nekem ne legyen nagy problémám vele, és ez az, hogy én napi szinten használom pályán, munkába járásra, és hát...
Találtam a hátet.
Így is van
teljesen. Ez a nehézség. Ha megnézi a nyugat-európai piacot, ott belefut az ember 4-5-600 ezer kilométeres futású autókba, és amikor lefényképezik az utasteret, az autónak a vétereit, akkor ez látszik, hogy mindig egy egészséges alapanyag, úgymond.
Tehát jó, hát Magyarország meg a nyugat, ez teljesen más.
Hát sajnos igen, mert itt van egy régi becsípődés, hogy az átlagautó egy évben megy 10-15 ezer kilométer. Ez nyilván nem igaz. Viszont sokan ebben az álomban ringatják magukat, hogy ha esetleg ő, mint nyugdíjas, kimegy a sarokig, a Lidlig, a Tesco, mások éven egy aktív életet élnek, és az autóval mennek évek szinten 40-60 ezeret akár. Nem ugyanaz a használati mód, viszont lehet, hogy a nyugdíjas bácsi 4 évenként cserél olajat, mert ugye nem nagyon megy az autóval, és az az autó, lehet, hogy műszakilag alulmúlja azt, hogy van 2 kilométer, de pályán.
Csak ez, az a baj, ezt kevesen értik meg. Tehát én azt, hogy éves szinten 30 ezer kilométert megyek és karbantartom az autómat, az de tényleg lehet, hogy jobb állapotban van, mint akinek az autójában van 50 ezer kilométer.
Ezzel egyetértek. Egy csónakban nevezünk, ugyanazt látjuk, viszont sajnos, mivel nem nagyon racionális a vásárlóknak egy x százaléka, és nekünk ugye muszáj nagyobb hálót kivetni a horgászáskor, És tényleg azt látjuk, hogy 200 fölött azért már úgy nagyon-nagyon fájó szívvel vesznek autót a polgárok. 200-ig azért mindenki álmokat kerget, és elhisz, hogy a 15 éves autóban 140 ezer kilométer. Főleg, hogyha valós, az egy zseniális példány. És lehet, hogyha lenne benne 100 ezerrel több egy vezetett szervizkönyvvel, és nem a Pisti öntene benne kasztrolajat, mert ugye az van neki hordóba, és lehet, hogy nem is az a belevaló, de van benne egy kicsi óraállás, és ezáltal az egy zseniális ajánlatnak tűnik a piacon. Sajnos nagyon sokan így gondolkodnak, hátrányosan, hogy nem állapotot néznek, hanem kiemelnek egy paramétert, akár a kilométert, akár az évjáratot, és azt el nem engedik, mint kutya a lábtörlőt, és azt gondolják, hogy az az igazi megoldás, mert ebben csak 120 ezer kilométer van. Tehát sajnos ezzel küzdködünk.
Igen, igen, igen.
Tehát megértem. Én nem vagyok annak a hív, hogy nem lehet eladni egy magas futású autót, sőt, én azt vallom, hogy mindent, hogyha szerencsés áron árazunk, akkor emberi időn belül azt egy nagyjából 3 hónapnak sejtem, az alatt illik egy autót egy szerencsés áron eladni, és megvárni azt a nagyon kis érdeklődőt, akit az ár csábítónak tesz, viszont cserében reális, és látja, hogyha van egy normális szervizmód, meg egy szép állapot, akkor az még nem egy eldobandó autó, mert van benne 260x ezer kilométer. Tehát azt a vékony réteget szerintem megcélozni. Ez nem könnyű ugyan, talán
igen.
A kereskedésben picivel több esély van, mint egy szép magánházban egy udvaron, mert oda célirányosan jön az ember, ide meg lehet, hogy valaki eljön hozzánk, aki nem BMW-t keres, de valami benzines kéne neki városi emberként, és van a zsebébe 2 millió 3, és azt elköltené valamire, aztán lehet, hogy eddig golfokat nézett, meg asztrákat, meg ilyeneket, ennyi pénzből, és akkor esetleg látsz egy Mercedes-t, asztrák, meg bármit mellett, és mondja, de jó, ennyiért, hát akkor nézzük már meg, hogy ez milyen pénzért, és lehet, hogy így viszont becsábítható, hogy nem erre érkezik feltétlenül maga azt az összeget szállni autóra, és hogyha az ember meg tud neki mutatni 5 különböző típust, lehet, hogy esetleg egy Mercedes felé elhajlik, mert mégiscsak egy Mercedes, meg a szomszéd is látja, hogy Mercedes haza a Pisti, úgyhogy...
Meg ráadásul ebben még Mercedes motor van, és nem
Renault. Ez még a klasszik motor, így van. Tehát én azt gondolom tényleg, hogy egy vékony, vékony mezővel lehet lövöldözni, viszont az nagyon árérzékeny. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen kereskedés, akinél talál autót, ők szerintem valahol a lélektani 2 millió környékével fognak számolni beszámításként. Piacról felvásárolni, magyarul, hogyha valaki nem vesz nálunk autót, csak az utcáról meg kéne venni egy ilyen futásút, ott egy kicsit óvatosabban gondolkodunk, mert szerintem azért itt azért kisebb lehetőségek vannak.
Jó, hadd kérdezzek egy utolsót, mert látom, hogy nagy szakértővel van dolga.
Nem is szakértő, de 20 éve ezzel foglalkozom.
Akkor azért. A véleményére is kíváncsi lennék. A és B mertisekben szereplő Renault motorokról mi a véleménye?
Hát nézze, én azt tudom, hogy a dízel változatok zseniálisak. Én nem vagyok nagy dízelmániás, viszont a franciáknak el kell ismerni néhány motor családját, az 1.5 DC-t, 1.6 DC-t, abban nagyon jó.
A benzineseik, de ez benzines?
Tudom,
4-es.
A benzineseik, azok azt mondom, hogy az 1.6 szívó benzinesekkel sok baj nem szokott lenni, viszont torkos. Tehát nagyjából egy ilyen 8-9 liter környékével lehet számolni. Aki kevesebbel eljár, az vagy tojáséjon közlekedik, vagy 3-4 bára fölfújja a gumikat. Tehát nem nagyon tudnak ezek az autók takarékosak lenni. Műszakilag nem szokott velük gond lenni, nem jellemző velük a szervizek közötti úgymond cserbenhagyás. Viszont ha már franciák, akkor a franciáknál a dízel vonal erősebb. A benzinesből egy-két motorjuknak jó a híre, például az 1.6-nak. De...
Hát jó, csak az a baj, hogy ugye... Ez 1332 köbcenti 100 kilowattos.
Igen,
Mercedesként Mercedes-nek hirdeti, és kiderül, hogy Renault motor van benne.
Hát közösen dolgoztak rajta. Olyannyira, hogy a Mercedesnek ebben jobban benne van a keze, tehát ha már százalékosan kell nézni, akkor 70-30 az arány. Tehát 70 a Mercedes vonal benne, 30 a Renault vonal. Maga a motortömb az a Mercedesnek a származéka, ugye megtaláljuk a Nissanba, megtaláljuk a Renaultba, megtaláljuk ugye a Mercibe, És ezt alapvetően régebben arra találtak ki, mert ő nem akarta a régi 1.5-ös dízelét fejleszgetni, hanem megvették a franciáktól az 1.5 DC-t, és cserében elbarterolták, hogy a franciák meg megkapták ezt a motort, de a franciáknak nem tetszett a hengerfej, meg néhány sicsfasz, és ők belenyúltak. Tehát magyarul ez egy Mercedes alapszármazék, egy ilyen 70-30-as arányban picit franciás dolog, viszont a hengerfejben eltérés van, ami az egyik-másik modellnél van, más a motorkód. És a motorkódokból lehet picit puskázni, hogy igazán mi a különbség. Én nem vagyok az új motornak a pártján, sajnos találkoztam Mercedesbe is garanciális időn belül motorcserével, Renault-nál is, Nissan-nál is. Tehát az a motor az nem annyira kiforrott és nem annyira csodálatosan fantasztikus, mint amit az ember mögé vizionál. Tehát ott azért már vannak nyomorok, nagyon kényes az olajra, nagyon kényes a használatra, illetve nem egy, nem két esetben azt mondják a hozzáértők, hogy a 100-as benzinnek igazán örül, az a 95-ös lónyán megokozza azokat a problémákat, ami gyakorlatban nem mindenkinél jelentkezik, főleg aki 100-assal jár, nem találkozik ilyen hibákkal, lerakódásokkal, szelepeknél, problémákkal, sok mindennel. Viszont némelyiknél, amit olvastam itt a szakirodalomban, meg találkoztam, olajlehúzó gyűrű gondok szoktak lenni, ott elszökik az olaj, és gyakorlatilag két szerviz között egy 4 liternyi olajat igényel néhány modell, és amíg garanciális időn belül van az autó, addig helyt szokott állni az importőr, ha megvolt minden szerviz rendesen, ha nem, akkor általában zsebbe nyúlós, és ezt az ember megkönnyezi csúnyán. Tehát az nagyon...
Ja, jó. Ezt képzelj el, hogy majdnem beleugrottunk egy 2021-es B-s Mercibe 1.4-es motorral, és kiderült ez a turpisság. De még szerencse, hogy az egyik ismerősünk jelezte, hogy vigyázzatok, mert ebben Renault motor van. És
igen,
akkor az ember elgondolkodik, hogy kiadok egy vagyont Mercedesre, és közben kapok egy Renault motoros autót. Persze.
Az emblémára, mert kinyitja Mercedes gépháztetőt, és a kábel kötegeken rajta van Made in Románia, ami nem szitok szó, ha már a Mercedes az nem egy ilyen vegytiszta dolog, és ez azt jelenti, hogy mindenhonnan a beszállítók küldenek mindent, és hogyha ez a kábelköteg nem Made in Románia lett volna, akkor Made in Magyarország, mert Magyarországon van két kábelgyár, hogy a prémium autóknál is itt készülnek a kábelkorbácsok, még egy Aston Martinban is itt készül Magyarországon, viszont ma már ennyire ilyen vegyes felvágott egy autó, hogy van egy embléma, innen-onnan össze vannak vagdalva a dolgok, szinte minden autóban Bosch fékrendszer van, meg hasonlók, de lényeg a lényeg, hogy ami nem távol-keletről érkezik távol-keleti gyártással, az gyakorlatilag ma már nem mondható egy tiszta autónak. Tehát az a Honda, ami kint készül, például az új Civic, amiből ez a hibrid rendszer van, ez nem készül Európában, nincsenek európai beszállítók, nem török vendégmunkások rakják össze az ajtókárpitot, hanem minden kint készül, azok még egy tiszta autók, de bármi, ami Európának készül és európai összeszerelési üzemben, ott mindenből találni benne valamit. Tehát minden csücskéből Európának szállítanak be alkatrészeket, nyilván több-kevesebb sikerrel, és pont az a lényeg, hogy egy része sikerül, egy része sajnos nem. Ilyen ez a motor. Tehát én óva inteném ettől a motorcsaládtól, ha már tényleg így belemerültünk a sűrűjébe, mert ha csak nem...
Azonnal lemondtunk róla.
Ha csak nem köt rá egy ilyen kiterjesztett garanciát tücsökre, bogára és 100 évre, akkor nagyon-nagyon óvatosan kell ilyen orosz rulettet játszani, mert időnként elsül, és ez nem vicces. És az nagyon sokba kerül sajnos. És hiába van egy jó embléma rajta, tényleg az a gond, hogy nagyon komoly összegeket el lehet költeni egy autóra.
Most akkor egy utolsó kérdés. Hogyha ön most autót vásárolna, és lenne 8,5 millió forintja, milyen autót vásárolna?
Hát, őszinte leszek, én a normálistól eltérő ember vagyok, benzingőz, pára folyik az erejében régóta. Én mindenkinek azt szoktam, hogy bizonyos árkategóriában lehet jól választani. 8 és 9 millió forint között lehet minőségi japán autóba gondolkodni. Én elfogult vagyok, tehát ezt ne vegye így túl komolyan. Európai piacról nagyjából olyan autóban gondolkodnék, aminek nagyon utána olvasok. Pontosan azért, mert nagyon sok a buktató. ami ennél racionálisabb. Általában a polgár olyan autót vesz, ami nagyon tetszik neki, főleg a nejének, mert ugye ő szokta hordani a nagyvágyat a családba. És ha nem kék színű, vagy nem piros, akkor az asszonynak nem tetszik. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon fontos szempont, amikor pénzt költünk. A másik pedig az, hogy aki műszaki dolgokban úgymond érdekelt, ő általában nagyon-nagyon mazsolázik, és nagyon műszaki dolgokra kihegyezi a döntését. Nem a szakirodalommal foglalkozik a sajtó, hogy mit vettek meg a szakújságíróknál, Audi, BMW, bármi kapcsán. Én nem vagyok nagy német prémium hívő, azért elismerem némelyiknek a minőségét, a precizitását. Én azt mondom, hogy BMW-ben lehet gondolkodni, ha valaki BMW párti. Egy Audi-ban lehet gondolkodni, egy Mercedes-ben lehet gondolkodni, sőt, bármiben, csak nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen motorral van szerelve, annak mi az általános híre. Nagyjából ez a 2 literes dízel, ami ugye mi autónkban van, sőt, egy bizományosi X2-esünk is van, ami egy millióval hosszabb, az 2020-as autó viszont 25-ös, tehát ugyanez a motortömb, de 231 lóerővel. Viszont az egy M csomagos, tehát az egy látványosabb példány. Viszont ennek a motornak igazán nincsen sok nyüge. Volt egy visszahívás rájuk EGR hűtőre, meg egy szívósorra. Viszont évjáratok között vannak ilyen szűrők ebben is, és ami fontosabb, hogy amikor itt viszont jön a vezérlés, az általában ilyen megkislogós, hogy ilyen másfél milliót mondanak az ötkerekesre, a kétkerekesre meg egy ilyen 900.000 forintnyi vezérlés szervizt mondanak. Az nagyjából a 180-230 ezeres kilométer távra esik, illetve a 8-10 éves korra esik, viszont ettől eltérően a BMW-t általában dicséri mindenki, azontól, hogy azért viszonylag sokat költenek rá, de egy picit megbocsátóbb ilyen, akkor az ember mezőt cserében mégiscsak kap valamit. Nagyon-nagyon szerte ágazó a döntés, és azon túl tényleg, hogy divat lett autózni, valóban nagyon sokan divat alapján választanak autót, ami szintén egy döntés, nem mindig racionális, de divatot is lehet követni, viszont ami problémamentes, az általában távol-keleti, tehát az általában Japán, és Japánba készült Japán belpiacos összeszerelés. Ott nem nagyon szokott nyomor lenni. Illetve ami még mellé fellép, az nagyjából Dél-Korea, tehát egy Hyundai, egy Kia, azon túl, hogy árban fellépett a japán autók ára mellé, azon túl minőségben meg vállalatgyári garanciába is azért igen eltér a többitől. Tehát amikor adnak valamire 7 meg 8 évet, meg akár a kiterjesztett garanciát 2000 kilométerig, azért az a németeknél általában 2+2 év, hogyha az importőr úgymond jó fej, azért 2 meg 2 vagy 8, azért matekból a 8 erősebb, mint a 2 meg 2.
Tehát igen.
Tehát nagyjából azért ezzel is számolni lehet, és ami fontos, hogy alapvetően zsigeri rosszindulatú autó nincsen, leszámítva van egy-egy olyan példány, mint a Focusnak az 1000 köbcentis Witt motorja, a Volkswagen családnak az 1000 köbcentis 3-hengeres Witt motorja, ezek ugye ilyen kényszermegoldások, azokat nyilván nagy évben jó elkerülni, de leszámítva ezeket a kényszermotorokat, szinte bármit meg lehet venni, ami az embernek tetszik, mert ha van egy szerencséje, nem lesz vele baja, aztán, hogyha mellé nyúl, akkor nem lesz őszinte a mosoly, mert minden hónapban valami nyomorral foglalkozni kell, elő fog jönni mindenféle típusra jellemző olyan dolog, ami esetleg a szomszéd megúszott. Tehát van ez a faktor, amikor az ember csak úgy lazán mellé nyúl. És ott viszont nagyon nincsen más, mint hogy az ember besokkal, és akkor megválik tőle előbb-utóbb. Nem számolja össze, hogy mit költött rá 2 év alatt, mert elsírja magát. És akkor nézz el ami mást, ami esetleg a szomszédnak van, és nem nagyon panaszkodik rá. És akkor viszont teljesen össze van zavarva már a szerencsétlen vásárló, mert azt se tudja, mit merjen megvenni. Tehát kicsit ennek hiszik most a levét.
Hát az a baj, hogy én is most itt vagyok, leszeretném most azt a Mercit most már tényleg cserélni, mert elhasználtam, imádom, semmi baja, de most ott vagyok, hogy ha már Mercim volt, akkor Merci B, aztán kiderült, hogy Renault motor, puff, Mercit egyből ki is offoltuk, akkor jött a BMW-nek a 2-es, illetve X2-es változata, amiről a 2000-es motort, azt dicsérik, hogy az jó, hogy abban nyugodtan gondolkodhatok.
Hát aztán van az itt... a háromhengeres kis varrógép motor, ugye a kicsikbe, ugyanak van egy ilyen egészségtelen járása is.
Aha.
Hát nem tudom, tehát akkor, amikor elköltenék 7-8 millió forintot egy BMW-re az embléma miatt, de van benne egy háromhengeres varrógép motor, hát engem azért, hogy mondjam, nagyon nem hoz tűzbe.
Nem, én azért gondoltam, ez az X2-es széria, ez még tetszik is, körülbelül hasonló méretű, mint a Bécsmerci.
Igen,
tehát ugyanúgy egy kicsit maga...
méretben.
Nem, tehát nem, nekem az a fontos, hogy ne leüljek a földre, tehát ugye én most már 58 éves vagyok, gondolnom kell arra is, hogy majd pár évtized múlva azért nekem azok az üzék, tehát ezek az alacsony autók nem játszanak. Én már megszoktam, hogy ilyen kényelmesen szállok be, meg kényelmesen szállok ki, és erre az X2-es szerintem ideális.
Hát az egy jó méret, szerintem is. Az egy normális, igen, arányos méret, mert elfér benne 4 felnőtt ember, némi csomaggal el lehet benne férni. Nyilván, mivel viszonylag sokat megy itt, elgondolkodható már a dízel változat.
Mindenképpen dízelbe gondolkodom, a 2000-es dízelben.
Igen, mert annak tehát viszont jó a híre.
Utána olvastunk tegnap este, és általában 99%-ban dicsérik, meg mondják
ez
is, hogy
a
2000-es dízelmotor, ugye, ami egy kicsit le van butítva, és 1990 valamennyi van hirdetve, hogy ez egy jó motortípus.
Az egy jó sikerült motorcsalád, nekünk ezzel a motorral több autónk is van, szinte állandó jelleggel. Itt tényleg ez az a költség, ami egy picit fájó, de az messze van. Főleg a mi két autónk esetében, mert az több mint 100 ezer kilométernyi használatot jelent, maga a vezérlésszerviz. Annyi, hogy a fővárosi árak mellett azért viszonylag csúnya árakra dobáloznak a szervizek a vezérlés kapcsán. Ugyanez a munka az országnak egyik-másik pontján egy 20-30%-kal olcsóbban megúszható, és annyi, hogy szintén gyári alkatrészekkel, meg csak minősített alkatrész szabad belerakni, meg csapátsort cserélnek, meg hasonlókat, illetve a vezérlésen, aki nem cserél csapátsort, akkor nem cserél rajta gyakorlatilag semmit, sőt,
semmit.
Nagyobb bajt okoz vele. Tényleg így van, mert az egész egység egyben értendő, és egy értelmes szerelő, aki BMW-re szakosodik, és már csinált ilyet, el sem vállalja csapácsor csere nélkül a vezérlést, mert a két dolog teljes mértékben összefügg, viszont ezt az egy költséget leszámítva senki nem nagyon szokta ezeket a motorokat szívni, bántani. Az meg egy egyszeri nagy költség, és az ilyen 200 közüli futásnál, tehát hogyha messze alatta vásárol egy futású autót, akkor 3-4-5 évre nyugodtan hátra lehet dőlni. A normál szervizeken kívül tényleg nem nagyon jellemző rájuk az extra pénzköltés, viszont fontos látni magát az autónak az állapotát vásárláskor, nem egy ilyen vízdoboz legyen külföldről, és az óraállás mutat valami szimpatikusat, hanem meglegyen minden szerviz, ugye ez már felhő alapú szervizinformáció, már minden benne van az autó fedélzetébe. Ha nincs ott, akkor nem történt meg. Tehát egy normális szerelő ezzel a rendszerrel dolgozik, és fölviszik ebbe a szerviz háttérben. Magyarul minden leinformálható. Ami ott nincsen, azt vegyék úgy, hogy ez csak ilyen bemondásra van, az meg harmad kevés. Tehát az úgy kevés. Tehát ebben a kategóriában az egy vízválasztó, hogy milyen szerviz háttérre rendelkezik az autó. Meg hogy hozzáértők nyúltak-e hozzá, vagy nem. Úgyhogy hát így tudnám így összefoglalni ezt az egész kérdéskört, de
köszönöm
nyilván nem
szépen.
Az idejét akartam rabolni, csak...
Abszolút nem, hiszen én hívtam fel őt, és én tettem fel a kérdéseket, és csak megerősített abban a gondolatban, ami tegnap este így a családon megfogalmazódott, hogy akkor a Mercit offoljuk teljes mértékben.
Illik némi iránymutatást adni az ügyfeleknek, mert azért csak sok autó átmegy a kezünk között, csak sok modellel találkozunk, ismerjük néhány típusnak a nyomorát, baját, búját, viszont tényleg tanácsokat szoktunk adni az ügyfeleknek, mert nagyon-nagyon sok az információ, sőt, egymásnak ellentmondó információk keringenek a neten ma már mindenhol. De nyilván, ahogy 10 milliós Covid országa voltunk, 10 milliós autós országa is vagyunk, mindenki nagyon ért hozzá, mert életében volt két autója, két különböző, abból az egyik Zsiguli volt, és csak tankolta, tehát ma már azért egy kicsit ez összetettebb, viszont nehéz válogatni és választani. Tehát ezzel egyetértek, hogy fel van adva ilyenkor a lecke.
Úgyhogy most várjuk a megfelelő autót, hogy megérkezzen.
nézelődjenek a neten, ha esetleg bármit találnak nálunk, ami érdekes lehet, akár ez a BMW, akár más, ami úgy még időbe befér ebbe a tartományba, ebbe az ártartományba. Nyugodtan kérdezzenek minket, elmondunk mindenről a legjobb tudásunk szerint minden véleményt. Úgyhogy tényleg igyekszünk segíteni az ügyfeleknek, mert nagyon-nagyon sok az információ, nehéz közöttük úgymond utat találni, hogy akkor nekem igazán mi lesz jó a későbbi ember.
Egy legeslegutolsó kérdésre egy nagyon rövid választ várok. Amennyiben az önöknél lévő autók, ezek alkuképesek vagy fixárasak?
Hát mi már fixárakkal dolgozunk, viszont egy éves műszaki garanciát kötünk az autóinkra. Az nagyjából egy ilyen közel 100 ezer forintos alkunak megfelelő kedvezmény, úgymond. Viszont időnként néhány autónk beleesik egy ilyen kedvezménykosárba, és akkor ott az akciós árakat még mindig tartalmazzák a garanciák, úgyhogy olyankor lehet egy picit nagyobb alkut úgymond elérni nálunk.
Jó, hogyha ez a BMW beleesik az akciókosárba, feltétlen szóljon, jó?
Jó. Felírtam az előbb úgyis a számát bent az irodában. A
számomat megadtam,
jó,
és ez a BMW.
Bármi változás van, akkor nem felejtem el és megcsörgetem, hát egy jobb áron hozzá tudjuk juttatni.
Nagyon kedves. Köszönöm szépen. Igazán kimerítő volt a beszélgetés. Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Minden jót.